Nos, hát beszélgetni fogunk az orosz-ukrán konfliktusról, vagy annak lehetőségéről, eszkalálódásáról, hiszen óriási csapatmozgást lehet megfigyelni az orosz-ukrán határon, több tízezer orosz katona. Ráadásul, ami rendkívül és ami túlmutathat egy hadgyakorlaton, hogy utászok és egészségügyi alakulatok is megjelentek, arról is beszámoltak, ami aztán nem jellemző, ugye egy sima hadgyakorlatra, hogy mire készülhet Oroszország, vagy mit akarnak, hogyan reagál erre a NATO, az USA, ki mit nyer, ki mit veszít. Rácz Andrással, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mire lehet gyanakodni? Mi készül az orosz-ukrán határon?
Ugye ez egy millió dolláros kérdés.
Igen.
Ugye nyílt forrásokból dolgozó kutatóként az embernek nyilván nincsen közvetlen telefonvonal a Kremlhez, tehát teljesen pontosan nem tudjuk, hogy az oroszok mire készülhetnek, mire nem. Néhány peren feltételt, néhány korábbi trendet viszont tudunk. Az egyik ilyen, hogy ezek a mostani csapatmozgások, ezek nagyobbak, mint bármi, amit az orosz-ukrán háború 2014-15-ös nagy csatája óta láttunk. Tehát ez önmagában egy sokat mondó dolog. Tudjuk azt is, hogy bár az orosz védelmi minisztérium hivatalosan elrendelt ugyan egy hadgyakorlatot április 6-án, ugye a déli katonai körzetben, amihez az ukrán határszakasz is tartozik, de valójában a csapatmozgások február vége óta zajlanak egyrészt. Másrészt a csapatmozgások nem csak ezt a déli katonai körzetet érintik, hanem Oroszország átdob erőket mind a nyugati, mind pedig a középső katonai körzetből, ugye az ukrán határa. Tehát tudjuk azt, hogy a hivatalos orosz narratíva az nem teljesen fedi a valóságot.
Igen, ez egy érdekes dolgot. Kérdés, mert ugye nagyon látványos ez a dolog. Ha pedig az ember valamiféle hadműveletre készül, hát az a legutolsó, hogy észrevegyék, hogy ő készül valamire, és ez az oroszoknak a Krímnél is, meg talán Kelet-Ukrajnában is korábban sikerült, hogy meglepte a világot az invázió. Most, mint hogyha arra játszanának, hogy mindenki tudjon arról, hogy ők nagyon-nagyon komoly erőket vonnak össze az ukrán határon.
Bizony, és pont ide akartam kiukadni, hogy annyira látványosan csinálják, és annyira hosszan tartó ideig, hogy feltehetően az A tervük az nem az invázió. Ugye a Clausewitz-i alapigazság, tehát hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel, ez Oroszországra is igaz, sőt Oroszországra hatványozottan igaz. Tehát mind a Szovjetunióban, mind a posztszovjet Oroszországban a hadsereg tevékenysége az mindig a politika szándékait támogatta. Itt ennek a mostani csapatmozgásnak valószínűleg a fő célja az, hogy nagyon erős nyomás alá helyezze Ukrajnát, és mellesleg egyébként tesztelje a Biden adminisztráció elszántságát, kisebb részben pedig ugyan német és a francia vezetést is. Tehát amit tudunk, hogy Moszkva nagyon szeretné, ha ez a hetedik éve lényegében stabilan alacsony intenzitású, de folyamatosan zajló kelet-ukrajnai konfliktus, ez elmozdulna erről a holdpontról, és Oroszország érdekeinek megfelelően rendeződne valamilyen módon. Ezt a nyomásgyakorlás szolgálja a haderő összevonása. Ez az A-terv.
De igen, mert hogy ugye Ukrajnában, Kelet-Ukrajnában nincs béke 7 éve, kisebb-nagyobb fegyverszünetek vannak, és pont ez a mostani mozgósítást megelőzően arra jöttek a hírek, hogy a felek elkezdtek egymásra mutogatni, hogy megint van a konfliktusnak halálos áldozata, az oroszok szerint az ukránok provokálják őket, az ukránok szerint az oroszok nyomulnak, illetve az általuk támogatott szakadárok rúgták fel ezt a törékeny békét, szóval ez is megy egy ideje, az egymásra mutogatás, de vajon mi a két félnek az érdeke? Mi az ukránok érdeke ebben a konfliktusban, és mi az oroszoké?
Ugye azt, hogy kilőtt először, ezt egyébként véletlenül elég pontosan lehet tudni, hogy Kelet-Ukrajnában működik az EBSZ-nek, az Európai Biztonsági Működési Szervezetnek egy megfigyelő missziója, akik be tudnak menni a szakadár területekre is. Az EBSZ-nek vannak napi jelentései, abban benne vannak a tűzszünetsértések, ebből látszik, hogy valójában a szakadárok lőttek először, de mondjuk ez már elég száll. Az ukrán érdek, nyilván az ideális az lenne, hogy Oroszország abba hagyna a szakadárok támogatását, és ugye ez a két régió visszatérne Ukrajnába. Ez ideális ugyan, de nem reális. Tehát itt Ukrajnának a jelenlegi status quo fenntartása az egy tulajdonképpen elfogadható kompromisszum, és mindenképpen jobb annál, mint amit Oroszország próbál ráerőltetni. Mi az, amit az oroszok akarnak? Oroszország formálisan nem része a konfliktusnak, úgy tesz, mintha nem lenne része a konfliktusnak, valójában mindenki tudja, hogy ezeket a szakadárokat az oroszok tartják fönn, tehát minden Oroszországból jön, ez egy orosz projekt. Oroszország nem akarja lenyelni ezeket a területeket, nem akar második Krím-félszigetet, nem akarja magához csatolni. Az orosz érdek az, hogy ezek a területek úgy tagolódjanak be Ukrajnába, valamiféle nagyon széles körű autonómiával, hogy ezeken a területeken keresztül Oroszország Ukrajna egészére nyomást tudjon gyakorolni. Tehát mondjuk, ha Ukrajna egy föderatív módon átalakulna, és ezeknek a területeknek vétójoga lenne az ukrán különös belpolitika fő ügyeiben, ez most már tökéletesen megfelelne, csak ugye Kijev számára ez a szuverenitás teljes feladását jelenteni. Nem látszik, hogy a két célrendszernek lenne metszete.
Igen, érdekes egyébként, mert akkor az orosz törekvés tulajdonképpen az, hogy gátolja Ukrajna euróatlanti integrációját, ugye?
Így van, pontosan. És ugye ez azért egy komplex történet, mert mondjuk Ukrajna a NATO tagja belátható ideig nem lesz, hiszen a NATO nem vesz fel olyan országot, aminek folyamatban lévő területi konfliktusa van, már pedig Ukrajnának van ilyen, a Krím-félsziget, meg ugye Kelet-Ukrajna. De ezzel együtt Oroszországot az is zavarja, hogy Ukrajna közeledik a NATO-hoz. Az ukrán haderő egyre inkább interoperábilis a NATO-val, egyre inkább együttműködik a NATO-val, Ukrajna bekapcsolódik NATO missziókba, NATO országok adnak kiképzést az ukrán hadseregnek, időről időre NATO katonák is vannak ukrán területen hadgyakorlat keretében, ez mind-mind nagyon zavarja Oroszországot.
Mi az érdeke Európának és az Egyesült Államoknak? Ugye az oroszok nem csak Ukrajnában hajtanak végre zavaró repülést, hanem tesztelik rendre Nyugat-Európában, itt-ott, amott a balti államokban, sőt Nagy-Britániában is, hogy mit szól az Európai Unió az ő zavaró repüléseikhez, és itt most szószoros értelmében kell vonni, mert úgy tűnik, hogy a szankciók, amiket ugye az Európai Unió bevezetett Oroszország szemben a kelet-ukrajnai és a Krím-félszigeti fellépése miatt, azok minthogyha nem hatnának az oroszokra, sőt.
Ez egy picit összetettebb azért. Ugye az európai és az amerikai érdek abban megegyezik, hogy létfontosságú az, hogy Ukrajna megmaradt területi integritása megmaradjon, tehát hogy Ukrajna ne gyengüljön tovább. Ugyanis ez a konfliktus már messze nem csak Ukrajnáról szól. Tehát azzal, amit Oroszország a Krím-félszigeten megcsinált, ugye, hogy fegyveres erővel módosított egy európai határt, ilyen 1945 óta nem történt Európában. Tehát ez alapvetően alakította át az egész európai biztonsági rendszert, alapvetően változtatta meg a Fekete-tenger erőviszonyait, és ugye ott azért vannak Európai Uniós tagállamok, tehát ott van Románia is, ott van Bulgária is, a NATO szempontjából ugye ott van Törökország is. Tehát ez a konfliktus, ez nem a világ végén van, ez ami közvetlen szomszédságunkban van. És a probléma az, hogyha Oroszország büntetlenül megtehet ilyen dolgokat, akkor onnantól nem lehet kizárni, hogy vérszemet kap, és megpróbálja máshol is, mondjuk a Balti-tenger térségében. Tehát itt elemi érdek az, hogy megőrizzük Ukrajna stabilitását, azzal együtt is, hogy a Krím-félszigetnek az ukrán kontroll alá való visszatérése az belátható ideig nem reális. Na most, ami a szankciókat illeti, tehát volt, aki arra számított 14-15-ben, amikor a szankciók többségét bevezették, hogy kész, az oroszok fél év alatt összeomlanak, úgysem írják sokáig. Nem ez történt. De ezzel együtt a szankciók egy része az nagyon komolyan fáj Oroszországnak. Fájnak azok a szankciók, amik a hadipart érintik, védelmipar együttműködést, és nagyon fájnak a pénzügyi szankciók is. Az egyéni beutazási tilalmakat annyira a beutazási tilalmak, ebből ugye 100-nál több van elrendelve, hogy melyik orosz tisztviselő nem jöhet be Európába, hát ezzel Moszkva azért együtt tud élni, de mondjuk a pénzügyi szankciók azok fájnak.
Milyen helyzetben van az Egyesült Államok? Ugye Joe Biden az amerikai elnökké történt kinevezése óta elég kemény hangot üt meg többek között Oroszországgal is, nemes egyszerűséggel gyilkosnak hívta Putyint. Ott is elindult egy olyan találgatás, hogy talán amerikai hadihajókat kéne küldeni a Fekete-tengerre, hogy egy kicsit visszariasszák az oroszokat. Nincs egy csapda helyzetben Joe Biden, hiszen Putyint elszánnak tűnik, neki valamit tennie kell, pont az ön által elmondott okok miatt, de mit tud tenni Amerika, ami nem vezet nyílt fegyveres konfliktushoz?
Nagyon sok mindent. Tehát ugye a nyílt fegyveres konfliktus, egy orosz-amerikai összecsapás, ez olyasmi, amit sem Washingtonban, sem Moszkvában nem akar senki. Tehát kicsit egyfajta tojástárgy zajlik, tesztelik egymást a felek, de senki sem fog oroszukra vagy orosz-amerikai háborút kirobbantani Ukrajna kedvéért, tehát hogy ilyen azért nem lesz. Ugye Amerika, amit meg tud csinálni a diplomáciai nyomás gyakorláson kívül, az például a meglévő szankciók mellé továbbiak elrendelése, erre pont tegnap került sor éppen, újabb szankciók bevezetésére, sőt, az Egyesült Államok egyébként kiutasított 10 olyan orosz diplomatát is, akiket egyébként kémtevékenységgel vádol. Ez megint egy kellően barátságtól lépés, ilyenekből elég sokat meg lehet tenni, ez az egyik. Uh-huh. Ez ugye egy kétoldalú orosz-amerikai lépés. A másik pedig az a közvetett nyomásgyakorlás, tehát az, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának nyújt további biztonsági és katonai támogatást, és ezzel közvetetten hátráltatja Oroszországot a saját érdekeinek realizálásában, ugye azzal, hogy erősíti Ukrajna és ezzel Európa biztonságát. Ebben még nagyon komoly potenciál van, ezen az úton még nagyon messzire el lehet menni, anélkül, hogy ebből orosz-amerikai összecsapás lenne. Tehát a mostani feszültségek azok folytatódni fognak.
Uh-huh. Mennyire szállhat be ebbe a konfliktusba érdemi eszközökkel az Európai Unió? Ugye még mindig érvényes a Kissingeri elv, hogy tessék mondani, ha Európával akarok beszélni, akkor kit tárcsázzak. És ugye az európai külpolitika az elmúlt időszakban nagyon nagy pofonokba szaladt bele, egyebek mellett Oroszországban is, ugye a Lavrov-féle udvariatlanságról beszélünk, vagy Törökországban ugye a kanapégétről, amikor ugye nem kínálták helyjel az Európai Unió képviselőjét. Európai Unió az ilyen külső szemlélőként van jelen a konfliktusban, vagy azért van mozgástere Brüsszelnek is?
Van mozgástér és van cselekvési lehetőség is, persze. Ugye a 14-es fordulat óta, 14-es forradalom óta az ukrán vezetés, az egymás követő ukrán elnökök és kormányok abban teljesen egyetértenek, hogy Ukrajnának közelednie kell Európához, remélhetőleg majd egyszer tagsági perspektívával. Most nincs tagsági perspektíva, de nagyon szoros együttműködés van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ukrajna és az Európai Unió között aláírtak egy úgynevezett társulási megállapodást, ennek része a szabadkereskedelem, és része az ukrán állampolgárok vízummentes beutazása. Tehát Ukrajna 1000 szállal kötődik már gazdaságilag az Európai Unióhoz. Ugye ukrán vendégmunkások milliói dolgoznak az Unióban, csak Lengyelországban több mint 1 millió. Az ukrán kereskedelemnek most már egyre nagyobb része irányul az Európai Unió felé. Ukrajna részévé vált az európai autóipari beszállítói láncoknak. Tehát azzal együtt, hogy nem lesz tag, belátható ideig nem lesz tag, meg egy 40 milliós ország felvétel az összeborítaná az Európai Parlament erőviszonyát, meg egy csomó minden mást is. De egy nagyon szoros együttműködés az Európai Unió és Ukrajna között gazdasági politikai téren, ennek a kialakítása zajlik. A jövő az akár olyasmi is lehet, mint amilyen mondjuk Norvégia viszonya az EU-hoz. Nem tag, de nagyon-nagyon közeli együttműködési partner. Tehát nem teljesen tehetetlen az EU sem. Háborúkat vívni nem tud, de pénze és gazdasági ereje az van.
Egy hallgató írja, ezt lehet, hogy tisztába kéne tennünk ezt a kérdést, mert ezt sokszor, vagy nem sokszor, de többször hallom olyanoktól, akik hát így az amerikai hegemóniát így megkérdőjelezik, hogy az oroszok, vagyis a balkán-jugoszlávi háborúval van párhuzamot, vagyis hogy az oroszok csak azt csinálják Krimmel, amit a NATO Koszovóval.
Hát egyrészt köszönöm a kérdést, és ez tök jó, hogy ilyen interaktívan be lehet kapcsolódni a műsorba, ezt nem sok rádió műsor tudja, tehát tényleg köszönöm. Nem jó az analógia. Csomókban nem jó az analógia. Egyrészt a NATO nem csatolta magához Koszovót. Oroszország elfoglalta a Krímet. Ugye Koszovóban Koszovóban 99 után ENSZ által felügyelt nemzetközi igazgatás jött létre. És utána évekkel később a koszovói lakosság egy demokratikus népszavazáson dönthetett arra, hogy mit akar. A Krímbe egyszer bevonult az orosz hadsereg, csinált valamit, amit ők ugyan népszavazásnak hívtak, de az semmilyen tekintetben nem felelt meg a népszavazás követelményeinek, és ezek alapján elcsatolta a félszigetet. A krími úgynevezett népszavazás kapcsán, vicces részlet, de fontos, a szavazólapon nem is volt olyan opció, hogy ne változzon semmi. De most ennyit arról, hogy a krími lakosság szabadon dönthetett volna. Tehát nem, sajnos nem jó a koszovói analógia. Azzal együtt is, hogy mit a NATO Koszovóban csinált, igen, ott ENSZ felhatalmazás nélkül megtámadott a NATO egy szuverén országot, ugye Szerbiát. Kétségtelenül így történt. De ezzel együtt az, amit Oroszország a krím megszállásával és magához csatolásával csinált, ez példa nélküli.
Uh-huh. Még egy analógia, mielőtt a hallgatók megírnák, mert ezt is meg szokták kérdezni, hogy ugye az Egyesült Államok kínosan ügyel arra, hogy az érdekszféráját ne sértsék. Miért ne ügyelhetne erre Oroszország is? Ugye Ukrajna egykoron a nagy, erős Szovjetunió része volt, Ugye ez a krími konfliktus is megmutatta, hogy fontos ez a térség. Gyakorlatilag Nagy Péter óta fontos ez a térség, hiszen ugye melegtengeri kijáratról van szó. Ugyanezért fontos a balti térség is, és ezért félnek a balti államok egy esetleges orosz agressziótól. Szóval a világpolitikában mérhető-e egy mérlegen az amerikai törekvés az érdekszféra biztosítására az orosz törekvéssel, amelynek szintén ugyanaz a célja?
Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen belefújás a nullás lisztbe lesz, de én nem nagyon hiszek abban, hogy lennének fix érdekszférák. Tehát fordítsuk a kérdést. Az ukrán népnek a saját demokratikus megválasztott kormánya miért ne dönthetné, hogy mit akar az ország? Tehát itt nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok fegyveres erővel bevonul Ukrajnába és megmondja, hogy mi lesz. Meg úgy Oroszország se csinálja ezt, csak Ukrajna bizonyos részein. De itt... Tehát hol van az leírva, hogy egy nem is olyan kicsi ország ne dönthetné el a saját külpolitika orientációját? Ugyan már miért ne? Tehát Ukrajnának, ugye, ahogy Poroshenkót megválasztják az előző elnököt 2014. május 25-én, az a legdemokratikusabb választás Ukrajna történetében.
Utána hát erre hadd feleljek egy kicsit vita közben, hogy mondjuk Kuba miért ne választhatná meg a saját államformáját? Ott van az Egyesült Államok torkában azért. Hát Ukrajna meg ott van az oroszok torkában.
Én nem vagyok Kuba szakértő, nem szeretnék a világon mindenhez érteni. Én az Oroszországhoz posztszovjetiséghez értek, ezekhez a kérdésekre tudok válaszolni. Tehát beszélgethetünk az Antarktiszról is, csak értelmetlen. Az ukrán nép szuverén módon megválasztott egy kormányt, egy elnököt, és eldönti, mit akar csinálni. Ha a következő választáson egy olyan kormány kerül hatalomra, akik Oroszország felé fognak orientálódni, akkor Ukrajna Oroszország felé fog visszaorientálódni. Ez teljesen normális. A posztszovjet térségben vannak ilyenek. Tehát nem teljesen egyértelmű az, hogy az országok elfelé gravitálnak Oroszországtól. Ebben vannak fordulatok, ebben vannak kanyarok. De itt ez az ukrán nép döntése, bocsánat.
Hát egyébként Ukrajnában is voltak ilyen kanyarok, nem is tetszett a népnek, és ugye emiatt robbant ki a majdantéri konfliktus például.
Igen, egy csomó kanyar volt. Ugye az első Majdán, ugye 2004-ben a narancsos forradalom, azelőtt egy Oroszország és a nyugat között manőverező vezetés volt, aztán lett egy markánsan nyugatbarát vezetés, ami nem csak nyugatbarát volt, hanem rettentően korrupt is. Ezek után megválasztották elnöknek azt a Viktor Janukovicsot, aki elkezdett visszaorientálódni Oroszország felé, és ez tök rendben van. Ez az ukrán nép szuverén döntése. Uh-huh. Most éppen úgy döntöttek az elmúlt 7 évben, már azt a politikát folytatják, hogy inkább nyugat felé orientálódnának. Azt gondolom, hogy ehhez joguk van. Uh-huh. És abban meg egészen biztos vagyok, hogy ha lenne egy orosz barát ukrán vezetés újra, akkor az Egyesült Államok nem vonulna be fegyveres erővel, vagy már pedig ezt ne csinálják.
Világos. Még egyetlen kérdés maradt a végére, ez pedig Magyarország érintettségét feszegetni. Egyrészt szomszédok vagyunk, másrészt jelentős magyarajkú kisebbség él Ukrajnába, aki ugye a legutóbbi fegyveres konfliktusban is érintett volt, hiszen kaptak behívót az ottani kárpátaljai magyarok. Harmadrészt ugye az Európai Unión belül egy kicsit különutas Magyarország abból a szempontból, hogy mintha megértőbbek lennénk az oroszokkal szemben. Ránk mit hozhat ez a konfliktus?
Ugye nagyon fontos, amikor a magyar külpolitikáról beszélgetünk, nagyon fontos látni, hogy Magyarország népszavazás útján, nagyon erős demokratikus felhatalmazás útján az EU és a NATO tagjává vált. Tehát a magyar külpolitika alapvető értelmezési keretei azok az EU és a NATO tagság. És igen, Magyarország biztonságát is érinti az, hogy a szomszédben 7. esztendeje háború van. Tehát ami a kárpátaljai magyarok sorsát illeti, ugye a hallgatók kedvéért, ilyen magyar politikusok szoktak arról beszélni, hogy 150 ezer kárpátaljai magyarban, néha említik, hogy 200 ezer, nem annyian sajnos már nincsenek. Ugye a kárpátaljai magyarok összlétszáma egy másfél évvel ezelőtti nagyon-nagyon alapos magyar felmérés alapján 128 és 132 ezer fő között van, attól függően, hogy a magyarul beszél romákat hova számítjuk. Ugye a 37 milliós Ukrajnában ez egy nagyon-nagyon pici kisebbség. Ami nem jelenti azt, hogy Magyarország számára nem fontosak ezek az emberek nyilván. Na most, amikor Ukrajnában sorozás volt, mozgósítás volt, ugye azt hiszem, hogy 6 vagy 7 mozgósítási hullám volt a háború elején, a kárpátaljai magyarok ukrajna állampolgárai épp úgy megkapták a behívót, mint az összes többi ukrajnai állampolgár. Tehát ilyen értelemben nincs különbségtétel, az állampolgárság szerinti hazáját mindenkinek szolgálnia kell, úgyhogy honvédelmi kötelezettség van érvényben. Az ukrán helyzetben ez történt. Na most ezzel együtt, hogyha a mostani feszültségek nem látszanak indokolni, hogy újabb mozgósítás lenne. Tehát egyelőre az ukrán hadsereg nem csinál olyan léptékű, tényleges, tömeges sorozást és mozgósítást, mint amit 14-15-ben csinált. Ha ez mégis bekövetkezne a feszültségek eszkalálódása miatt, akkor igen, akkor a kárpátai magyaroknak is menniük kell majd. Tehát ebben sajnos nem lesz változás a háború első 14-15-es időszakához képest. És igen, szomszédok vagyunk. Az, hogy a magyar külpolitik esetleg megértőbb Oroszországgal szemben, ennek konkrétan Ukrajna vonatkozásában elsősorban kisebbségi motivációi vannak. Tehát az a fajta kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogalkotás, amit az ukrán vezetés már évek óta csinál, gondolunk itt a kisebbségi és az oktatási törvényre, ez alapvetően nem a magyarok ellen irányul, ezt látni kell. Tehát itt az ukrán vezetés az ukrajnai orosz kisebbség jogainak korlátozására, vagy tevékenységének korlátok közé szorítására törekszik. Ennek a többi ukrajnai kisebbség aféle járulékos vesztesége. Tehát itt nem az a szándék kijevi részre, hogy specifikusan a magyarok miatt fogadnak egy ilyen oktatási törvényt. Az a törvény hibája, hogy nem tesz elegendően különbséget, ugye most magyar szempontból gondolkodunk, hogy nem tesz elegendően különbséget mondjuk a magyar, lengyel, román, bolgár, egyéb kisebbségek és az orosz kisebbség között. Tehát itt ez a sztori ukrán oldalról nem a magyarok ellen szól, ez az oroszok ellen irányul, a magyarok az járulékos veszteség. A magyar diplomáciának az a feladata, azt gondolom, egyet kívülről belebeszél egyetemi oktatóként, hogy elérje azt, hogy az ukrán jogszabály differenciáltabbá váljon. Tehát, hogy megvédje lehetőség szerint a magyar kisebbség érdekeit. Ugye a probléma az, hogy Magyarország nyomásgyakorlási lehetőségei korlátozottak. És ugye ráadásul Ukrajna egy háborúban álló ország. És hát háborúban hallgatnak a múzsák. Tehát az ukrán külpolitika más megfontolások, más érdekrendszer szerint hoz döntéseket. Ugye ami idén évelején történt, orosz nyelvű tévécsatornák betiltása, ez nem olyasmi, amit békeidőben, demokráciában csak úgy meg lehetne csinálni.
Világos.
Csak hát Ukrajnában nincsen békéidő, Ukrajnában háború van. És háború esetén egyszerűen más jogszabályok és más jogalkotási módok érvényesek, ezt Magyarország nem nagyon fogja tudni megváltoztatni.
Világos.
Abban áll a diplomáciai feladat, hogy ilyen helyzetben is tudjunk manőverezni annak érdekében, hogy a kárpátai magyarok helyzete javuljon.
András, nagyon szépen köszönjük, szerintem fogunk még beszélgetni, akár hogyha megoldódik, vagy valami
nagyon
részeredmény.
Nagyon jó beszélgettünk, köszönjük szépen, hogy
születik, akár nagyon eszkalálódik
szépen, köszönöm, a... Ez nagyon jó volt, én is nagyon elvesztem.
Köszönöm probléma. Szépen. Köszönjük szépen, szép napot, viszontlátásra.
Önnek is viszontlátásra.
Rácz Andrással, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel beszélgettünk az orosz-ukrán határon mutatkozó feszültségről. Egyelőre még csak egy kisebb konfliktusról van szó, és reméljük, hogy így is marad.